Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket 209-es énekünkkel kezdjük. Evangélikus énekeskönyvünk 209-es énekével. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai vasárnapunkon a hármas számú liturgiát énekeljük. Énekeskönyvünk 48. oldalán található a hármas számú liturgia.
Szemeim az Úrra lépnek szüntelen. Fordulj felém, és könyörülj rajtam. Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem. Ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Van a mi váltságunk az ő vére által. A bűnök bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreink, Isten előtt gondoljunk méltatlanságunkra. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba veszel rajtam, megváltom drága vére. Tisztíts meg bűneimtől, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Kérlek téged, Istenem, bocsásd meg minden vétkemet, teremts meg
testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk az Úr Jézus Krisztus által, akit azért küldött a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hallgassuk meg Isten igéjét, melyet az Efezusi levélből olvasok, a 5. fejezetből, az 1-től a 9-ig. Fennállva hallgassuk. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk. Áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, és még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne téveszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünket folytatjuk a 196-os számú énekünk eléneklésével. kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk János evangéliumában, annak első fejezetében, a 29. verstől a 34-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom az első fejezet 29. versétől. Így szól Isten igéje. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tette erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Amen. Ez Isten fia. Kedves testvére, én nemrégiben beszélgettem egy lelkész ismerősemmel, aki szomorúan mondta, hogy az egyik közösségben nem tud előrébb haladni, mert bár az igét szívesen meghallgatják az emberek, de utána mennek haza, amikor közösségbe hívja őket, akkor igazából nem nagyon érdekli őket. Jó szándékú emberek, de valójában nem élik meg az Istennel való közösséget, nem akarnak előrébb haladni ezen az úton, és igazából nem akarnak valahogy közösségé formálódni. Pedig ugyanúgy cselekszik, mint más közösség részekben, és mégis itt nem működik, máshol meg működik. Mi lehet az oka, hogy ebben a közösségben nem látja ezt az előrehaladást, nem látja ezt a vágyat az Isten akaratának keresésére, az ige hallgatására, az igének a cselekvésére? Most felmerült annak a lehetősége, hogy elképzelhető, hogy régmúltban keresendő az ok, elképzelhető, hogy az előtte ott szolgáló ember, lelkész, az magához kötötte az embereket. Tehát egy nagyon aranyos ember volt, akit szerettek a közösségben, akit elfogadtak, akire hallgattak, és aki fontos volt a közösség számára. Magához kötötte a közösségnek a tagjait, és nem az Isten szeretete, a kegyelme és az ő akaratának követése volt a fontos, hanem egy kedves szolgálatra kész ember, aki a közösség számára fontossá lett. Egyszer nekem is mondta ezt valaki, és nagyon megdöbbentem rajta, meg is szomorodtam, amikor azt mondta valaki, hogy én azért hiszek, mert te hiszel. És akkor mondtam, hogy nagyon gyenge lábakon áll a hited. Nagyon gyenge lábakon áll az a hit, hogyha azért hiszel, mert a lelkészed az hisz. Hisz akármikor megbotlok, akármikor elesek, és én nem tudok megtartani még magamat sem, nem hogy másokat. Ha valaki azért hisz, mert valakit követni szeretne, azért, mert le akarja másolni egy másik embernek az életét, akkor nagyon gyenge lábakon áll a hite. És első adandó alkalommal, amikor előjön a próba, akkor meg is fog botlani, el is fog esni. Ember, nagyon gyenge a te hited, ha csak emberben bízol. Ezzel szemben, igényben, keresztelő János olyan bizonyságtételt tesz Jézus Krisztusról és a saját szolgálatáról, ami a valódi kereszténységet kellene, hogy jellemezze, ami bennünket kellene, hogy jellemezze. Ő nem akar magához kötni senkit sem. Ő nem azt mondja, hogy figyeljetek ide, én megadom nektek a Istenhez való, Istenhez találásnak az útját, én megmutatom nektek, hogyan szabadulhattak meg a bűneitektől, én fölkínálom nektek az új életnek a lehetőséget, gyertek ide hozzám, és én elmondok nektek mindent. Keresztelően is nagyon keményen beszélt az emberekkel. Nem volt mézes-mázos, hanem nagyon keményen odamondta az embereknek azt, amit az Isten rábízott. Liperák fajzakra, ismerik a testvérek ezt a keresztelő jánosi beszédet. És megdöbbentem akkor, amikor kedves régi lelkész barátom, református lelkész volt, és amikor a gyülekezetébe, egy új gyülekezetbe került, gyülekezetében először prédikált, akkor azt mondta, hogy kedves gyilkos testvérek. persze fölhördült református lelkész, fölhördült a református öntudat az emberek, hogy beszél ez a pap velünk, hát mi eljöttünk ide, békés, rendes emberek, mi vagyunk a falunak a dísze, mi vagyunk a békesség letéteményesei, ez még így beszélt velünk, hogy kedves gyilkos testvérek. És utána elmondta nekik, hogy hogy vagyunk mi a gyilkosságban társak és testvérek. A Jézus Krisztus halála a mi bűneink miatt következett be. Én voltam a gyilkosa Jézus Krisztusnak, meg te. Persze, amikor először hallja az ember, akkor úgy megmozdul a szívébe, hogy hú, de kemény beszéd ez, és nem szívesen hallgatom. És vannak emberek, akik nem szívesen hallgatják a kemény beszédet, hanem akkor inkább elfordulnak. Keresztelő János is nagyon keményen beszélt az emberek, mégis mentek hozzá. Ez a református lelkész testvérem is nagyon erős gyülekezetet alakított ott ki, ahová került. Mert az Isten letéteményese volt, mert az Úr építette a közösséget körülte. Keresztelő Jánoshoz is vonzotta az Isten az embereket. Annak ellenére, hogy ilyen keményen beszélt. Annak ellenére, hogy nem kecsegtette őket kellemes dolgokkal. Keresztelő János kemény volt, őszinte. Elmondta azt, amit az Isten a szívére helyezett. A felolvasott ige szakaszunk előtt még bővebben beszél arról, hogy kicsoda ő, meg mi az ő küldetése, meg kicsoda Jézus Krisztus. A ki vagy kérdésre, amikor fölteszik a kérdést Keresztelő Jánosnak, akkor nem beszél össze, hiszen nem mondja, hogy én vagyok a Krisztus, nem mondja azt, hogy én vagyok az Illés, még azt sem mondja, hogy proféta vagyok, hanem azt mondta, hogy kiáltó hang vagyok a pusztában. Kiáltó hang a pusztában, aki csak hallatja a hangját, de alapvetően nem önálló üzenettel bír. A hang ő, de a hangnak a képzője, az mögötte van, vagy fölötte van. Olyan megdöbbentő látni Keresztelő Jánost, amint beáll ebbe az ézsaiási proféciába. Kiáltó hang vagyok a pusztában. Nem én mondom. Rajtam keresztül mondja az Isten. Nekem semmi érdemem nincs ebben. Én senki vagyok ebben a történetben. Aki valaki ebben a történetben, az, aki engem mint egy hangot használ. És olyan jó látni ezt az Ószövetségben, Mózes történetében is, amikor megkapja a küldetését Istentől ott a csipkebokor alatt, akkor többek között arra hivatkozik, hogy hát nehéz szájú, nehéz nyelvű ember vagyok én, nem vagyok én ékesszóló, nem tudok én beszélni az emberekhez, hát miért engem küldesz? Hát keresél már valami komolyabb embert, aki majd ott a fáró előtt tud érvelni, amikor a népet meg kell győzni, akkor majd meg tudja győzni a népet, amikor vezetni kell a népet, akkor majd hallgatnak rá. Hát ne engem ezt a nehéz szájú, nehéz nyelvű embert küldjél el. És akkor azt mondja neki az Isten, hát ki adta a száját az embernek? Hát ki adta a hallást az embernek? Hát majd én adok neked szót. Olyan megdöbbentő ezt végig gondolni, hogy ott van a csipkebokor alatt Mózes, az Isten előtt, és minden, amit Mózes fölhozott, az Isten azt egy csettintéssel szétüti, mert hogy nem neked kell oda menni, Mózes, te csak az én hangom leszel, te csak az én küldöttem leszel, hát én fogok ott cselekedni. És milyen jó nekünk, a keresztény embernek is erre gondolni, hogy amikor menni kell a szolgálatba, a küldetésbe, akkor nem én magamat kell, hogy adjam. Nem én fogok beszélni, nem én fogom meggyőzni az embert, nem én fogok megtéríteni valakit, nem én fogok begyűjteni a gyülekezetbe valakit, vagy nem én fogok Isten közelébe terelni valakit, hanem az Isten rajtam keresztül teheti meg ezt, mert én csak egy hang vagyok. Mert én csak egy kinyújtott kéz vagyok. Én csak egy eszköz vagyok az Isten kezébe. De milyen jó ezt tudni, hogy aki szájat adott az embernek, aki hallást adott az embernek, aki a mozgást megteremtette, ő fogja elvégezni az én életemben is, hogy elmenjek, megtegyem, elmondjam, meghalljam, továbbadjam. Nagyon jó lenne, hogyha igaz lenne ez miránk is, hogy én leszek a te száddal, és megtanítalak téged arra, hogy mit beszélj. Ez a hang működésének az elve. Ha valaki Isten hangja szeretne lenni, akkor így kell élnie az életét. Hogy nem én, hanem bennem Krisztus. Tehát nekem alá kell szállnom, Jézus Krisztusnak pedig növekedni kell bennem. És az Úr azt szeretné, hogy az ő népe az ő hang áradatává válna ebben a világban. Az Isten azt szeretné, hogy mi az ő szavát, az ő hangját továbbítanánk a világban. Nem a saját okosságunkat, nem a saját bölcsességünket, még csak nem is a saját megtapasztalásainkat, hanem az ő hangjává lehetnénk. Amit ő szeretne továbbadni a másik embernek. Amit szeretne továbbadni ennek a világnak, az rajtunk keresztül átjöhetne. Ő formálhatná a hangot bennünk. És lehetne egy érthető üzenetté a mi életünkön keresztül is. Hát nyilván ennek a legnagyobb akadálya az, hogy valaki nem akar hang lenni. Ha valaki nem akar az Isten szolgálatában állni, nem akar az Isten akaratában küldötté lenni, a maga módján vagy a hagyományokra építve szeretné megélni a keresztény életét, az Istenhez kötődő életét, ha nem akar azzal a közvetlen közelséggel Isten mellett lenni, mint amiről Mózes is beszélt, hogy ott a csipkebokor előtt, ott teljesen nyilvánvalóvá vált számára, hogy ott van az Isten, számára ő beszélt, és ő tette bizonyossá, hogy kicsoda Isten is mit akar végezni. Tehát ha valaki hang akar, ha nem akar valaki hang lenni, akkor az nyilván gátja, hogy az Isten rajta keresztül szólaljon, megszólaljon. A másik probléma az lehet, hogy nem csak hang akar lenni, hogy nem csak hang szeretne lenni, hanem ő maga szeretné megformálni az üzeneteket. Ő maga szeretné körbeírni és körbeformázni azt, hogy miképpen éljenek az emberek, és milyen üzenetet halljanak. Nem hang akar lenni, hanem önálló akciót indít. Önálló tevékenységet végez, önálló szóvá szeretne lenni. Nem a száj adójától, a hallás adójától veszi az üzenetet, hanem maga szeretne azzá lenni, és persze, hogyha maga szeretne azzá lenni, akkor nyilván a saját bölcsességét teszi hozzá, a saját akaratát teszi hozzá, a saját gondolkodását teszi hozzá. Ezért inti Jézus a farizeusokat egyébként, akik Isten szolgái, és az dobja rá az első követ közülünk, akinek nagyobb szeretete van Isten felé, mint egy farizeusnak, vagy Isten törvénye felé, mint egy farizeusnak volt. Tehát a farizeusok telve voltak az Isten akaratának, cselekvésének szándékával. De mégis Jézus azzal fedi őket, hogy olyan terheket raktok mások nyakára, amit magatok pedig nem akartok elhordozni. Hát magyarul nem az Isten üzenetét közvetítitek az emberek felé, a kedves farizeus, hanem a saját gondolataidat teszed a másik ember nyakába, pedig magad azt nem akarod hordozni. Magyarul nagyobb elvárással vagy a többiek felé, mint amit magad felé támasztasz. Amikor nem hang az ember, hanem amikor a saját gondolatait, saját bölcsességét, saját jó szándékát, mert ne tételezzünk föl rosszat. Jót akartak ők. Vagy ez az Isten adta nép, élje meg az életét úgy, hogy közel legyen az Isten akaratához, törvényéhez. Hát faragjunk nekik még törvényeket. Még adjunk a nyakukba egy kis súlyt, hogy nehogy elszálljanak maguktól. Csak hát az volt a helyzet, hogy a farizeusok nem voltak hajlandók fölvenni azt a terhet, amit saját maguk készítettek, és a többi embernek a nyakába tették. Tehát a farizeusoknak az volt a bűne, hogy beültek Mózes székébe, és úgy beszéltek, mintha az Isten szólna rajtuk keresztül. A mi bűnünk is, a mi legnagyobb bűnünk is az. Amellett, hogyha első, hogy nem akarunk hang lenni, de hogyha hang szeretnénk lenni, beülünk Mózes székébe, és onnan beszélünk, mintha az Isten szólna általunk, és a saját bölcsességünket mondjuk, és nem azt, amit az Isten szeretne ránk bízni. Mert hogy Keresztelő János is azt tette, hogy beazonosította önmagát, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy megordjam Jézus Krisztus sarujának a szíját. Nem, hogy magamat hozzám érjem, nem, hogy a szolgálatunkat összehasonlítsam. Hát én egy olyan pici, apró pont vagyok Jézus szolgálata mellett, hogy említésesen méltó. De az Isten rám bízott egy-két üzenetet, ami nem mérhető Jézus Krisztus szolgálatához. De azt az üzenetet, amit rám bízott az Isten, én azt teljes szívvel, tökéletesen és azonnal cselekedtem. Ő szeretné, Isten szeretné, hogy keresztelő János szintű keresztények legyünk, akik fontosnak tartják az ő szavát, és hajlandók vagyunk azt megcselekedni. Ő azt mondja, hogy én nem oldom meg a saruja szíját, de vízzel keresztelek. Mert azt bízta rám az Isten. Istentől való elszakadás bűnének beazonosítása volt a szolgálat, hogy ráébredjenek az emberek arra, hogy az Istentől való elszakadásuk következménye a bűn, és ebben a bűnben szenvednek, ez a bűn nyomorítja meg az életüket, és hogyha ezt a bűnt nem utálják meg, nem lesz bennük a ennek a bűnnek a terhétől való szabadulás, akkor igazából sohasem látják meg az Isten valóságát, sohasem találkoznak az Istennel. És az új élet nem lesz ott az életükben sohasem. Ez a keresztség. Keresztelő János ezt tette ott a pusztában. Ráébresztette az embereket, hogy elszakadt az életük Istentől. És bűn terheli az életüket. És amikor megjelent Jézus Krisztus, akkor azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki azt a bűnt, amit hordoztok az életetekben, elhordozza. Amire ráébresztett az Isten szava benneteket, íme az Isten báránya, aki azt elhordozza, és tökéletes megoldást ad arra, amit az életetekben tapasztaltok. Ő az, aki valódi, tökéletes, teljes megoldást ad a bűnre. Ugyanis nem közbenjárást csinál Jézus, hanem megoldást ad. Azt mondja, hogy a bűnöket hordozza, ami titeket terhel, nem benneteket terhel továbbá, hanem őt átveszi magára. És erről keresztelő János megbizonyosodott. Mert a száj adója mondta neki, hogy olvassuk az igében. Azt mondja keresztelő János, hogy az Isten maga tett bizonyságot nekem arról, hogy kicsoda ő, mert én nem is láttam őt. Nem volt ismerős, de amikor találkoztam vele, világossá tette az Isten számomra, hogy ő az, aki elhordozza a világ bűnét. Ő az Isten fia. János hang volt, és nem is akart több lenni. János Isten szavát adta, és nem akart hozzátenni semmit sem. János nem akart elhomályosítani Jézus Krisztusnak a váltságát. Nagyon sokszor eltakarjuk Jézus Krisztust a feleségünk, a férjünk elől, a gyerekeink elől, a gyülekezeti tagtársunk elől, a világ elől eltakarjuk Jézust, mert magunkat domborítjuk ki. Na, óriási veszély van, mert tudnélek, a bizonyságtétel nagyon fontos, de hogy a bizonyságtétel ne rólam szóljon, ne engem dicsőítsen, ez nagyon fontos az elménkbe vésni, és nagyon fontos, hogy az Istentől kapjuk azokat a szavakat, amiket adunk, hogy nehogy magunk elébe tolakodjunk, és eltakarjuk azt, ami a legfontosabb, hogy az emberek meglássák Jézus Krisztust úgy, mint ahogy meglátta János. Azt mondta, hogy ez az Isten fia. Íme az Isten báránya, aki elhordozza a világ bűnét. És a mennyei atya jelentette ki ezt számomra. És számotokra is ez az egyetlen megoldás, hogy ő lesz bűneitek hordozója, ő lesz, aki a bűneiteket megbocsátja. Így lehetett Jézus Krisztus nagyján mellette, és így érthették meg a körülötte levők is, hogy mindkettőjük küldője az Úr, mindkettőjük küldője az Isten, de más a szolgálatuk, más a feladatuk. És így menekültek meg az emberek attól a bezártságtól, amit a bűneikbe való berekesztettség jelentett számukra. Így szabadulhattak meg az emberek attól, amiben berekedtek. És mindez azért jöhetett létre, mert keresztelő János egy hang volt. Egy hang volt a pusztában, aki továbbadta azt, amit a száj adója a szívébe helyezett. De jó lenne, ha mi is ilyen hang továbbadók lehetnénk, hogy mi csak hang lennénk. De akarnánk hang lenni. Akarnánk, hogy az Isten rajtunk keresztül megjelentse azt, amit keresztelő Jánoson keresztül is elmondott 2000 évvel ezelőtt. Íme az Isten báránya, aki elhordozza a világ bűnét. Valóban az ő az Isten fia. És olyan jó látni ezt, hogy ebben az igében ott Együtt van a Szent Lélek, a Fiú és az Atya Isten is. A Szent Háromságnak csodálatos kijelentése ez. Keresztelő János ott áll a Jordánban, Jézus az Isten fia bejön a Jordánba, rászáll a galamb, a Szent Lélek, és az Atya Isten pedig mondja, íme, az Isten bárány. Olyan jó lenne, hogy ilyen világos lenne a mi szívünkben is az Isten valósága, és valóban a hangjává lehetnénk. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan hálás a szívem azért, hogy Te a történelem különböző pillanataiban, pontjain elküldted azokat az embereket, akik leginkább tudták szólni a hangodat. Köszönöm neked Mózes életét, köszönöm neked Keresztelő János életét, köszönöm Luther Márton életét is, meg sok bizonyságtévő hívő ember életét, aki hang lehetett a te kezedben. Köszönöm, Urunk, hogy bennünket is így szeretnél hangként használni. Ments meg bennünket, Uram, attól, hogy mi is beüljünk a Mózes székébe. Ments meg attól, hogy magunkhoz kössünk egyetlen embert is, hogy mi legyünk azok, akik a középpontban vannak. Ments meg ettől, Urunk, és szabadíts fel arra, ami egyetlen megoldás az emberiség számára, hogy megismerhessék az Úr Jézus Krisztust, megismerhessék a benne való szabadságot, megismerhessék a benne való új élet örömét. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk előtted ezen a vasárnapon is, a te dicsőségedre. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletet megtartjuk. Első vasárnap lesz, úrvacsorás istentiszteleten leszünk együtt, és Győri Gábor fia, Győri Dávid fog közöttünk szolgálni. Ő lesz a szuplikáló teológus hallgató idén a gyülekezetünkben. Kérem, hogy hordozzák a testvérek imádságos szeretettel ennek a fiatalembernek az életét, szolgálatát. És akinek adománya van a teológus képzésre, a hitőm egyetem részére, az bedobhatja persejbe az adományát, és akkor ez a teológus képzés célját fogja szolgálni. Hirdetem a testvéreknek a csütörtöki bibliaóránk lehetőségét 17 óra 30-kor itt a templomunkba, közösségre, Isten igének tanulmányozására jövünk együtt, jövünk össze. Előttünk álló programok, a női csendesét lesz Biatorbágyon április 3-ától, és lesz egy Biblia tanulmányozó csendesét is április 10-től. Biblia tanulmányozó hétre olyan újjászületett keresztény embereket várnak, akik már hangok szeretnének lenni, és szeretnék az Isten igéjét mélyebben tanulmányozni. Imádságlevél is legyen a szívünkön, akik itt föl vannak sorolva, hadd legyenek naponta ott az Isten előtt imádságként. Természetesen másokat is, akik nincsenek fönt a listán, így például Gyuri bátyánkat is, aki most gyászban van, hordozzuk imádságban, és könyörgünk azért, hogy a temetés szolgálata is, meg az utána következő idő is Isten áldásában és békességben folyhassék. Így legyen dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Befejezésül énekeljük 356-os számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt.
fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus által olyan jó hallani a Te ígédet. Olyan jó hallani azt, hogy elküldted Jézus Krisztust. Értünk, mindnyájunkért. Kérlek, Uram, hogy naponként hadd mehessünk hozzád, hadd forduljunk Te hozzád, beszélj a mi szívünkre, szólj hozzánk, segíts, hogy meghalljuk a Te ígédet, forgassuk a szívünkben, és cselekedjük a Te akaratodat, és ne a sajátunkat. Vagy hogy át tudjuk adni az életünket teljesen neked. Uram, kérlek egyházunkért, a gyülekezetekért, Uram, kérlek, hogy hagyd növekedhessünk Te benned, lélek számban és lelkileg egyaránt. Kérlek, Uram, a szolgálattevőkért, lelkészekért, püspökökért, akikre embereket bíztál, Uram. Kérlek, adj neki bölcsességet, Te túlegyűlőt, Uram, hogy valóban úgy tudják vezetni a népedet, ahogyan azt Te megmutatod nekik. Kérlek, a mi gyülekezetünk lelkészéért is, Misi bácsiért, de kérlek a családjáért is, Uram. Te látod, hogy mi van az ő életükben. Sokszor milyen támadásokat kapnak, Uram. Te őrizd meg őket. Tartsd meg őket a Te kegyelmedben. Kérlek Misi bácsiért, hogy fizikailag is, lelkileg is megerősödhessen. És köszönöm Pancsánit is, hogy úgy állhat mellettem, hogy valóban együtt szolgálhatnak Isten dicsőségére. De kérlek, Uram, így egyénenként mindnyájunkért. Uram, benned szeretnénk bízni, de Te látod, hogy mennyiszer rábotlunk. Uram, segíts, hogy hozzád folyamodjunk mindenben. Családnevelés, családban is kérlek a gyermeknevelésért, kérlek a házasságokért, Te tartsd meg azt, hiszen látod, hogy mennyi világi dolog van, ami szét akarja húzni, szét akarja zaklatni az egész családot. Az egyedülállókért, Uram, hogy add nekik a Te békességedet. Gondoskodj róluk is, Uram, is, ha lehetséges, adj nekik is társat. Kérlek a gyászolókért, Uram, add nekik a tőled jövő békességet, szeretetet. Kérlek, Uram, a hajléktalanokért, munkanélküliekért. Kérlek, hogy ők is hadd folyamodhassanak hozzád, és elégítsd meg az ő szükségleteiket is, Uram. És kérlek, hogy egyen-egyénenként, Uram, Te ismersz minket. Formáld úgy az életünket, hogy naponként bőrszívhez jussunk. Uram, olyan hálás a szívem azért, hogy adtál gyülekezetet, adtál benne testvéreket, de legfőképpen azért, hogy Krisztust adtad. Kérlek, segíts, hogy hittel és egységben, szívvel, lélekkel tudjuk imádkozni együtt azt, amit Te, drága Jézusunk, tartottál.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, tegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.